Üdvözlök mindenkit! Feru Orsé vagyok, az NTA Tomkiban dolgozom, és tulajdonképpen ebben az előadásban arról szeretnék beszámolni, hogy hogyan is halad a debreceni T3-as LHC gridnek az ügye. Rövid áttekintés arról, hogy hogyan is épül föl ez a hierarchikus grid struktúra. Ugye 2009-2010 környékén elindult az eddigi legnagyobb részecske gyorsító a svájci francia határon, és ez ugye a részecske ütközések során eddig tényleg nem kezelt hatalmas mennyiségű adatot szolgáltat a fizikusok számára. Ez kb. 15 petabájt adatot jelent évente, és ugye ez ami a detektorokból érkezik, nyers adat. És a VLCG, tehát ez a világméretű LHC-t kiszolgáló grid, ez kifejezetten az LHC, csak az LHC detektorjából érkező rengeteg adat feldolgozására és kezelésére jött létre. Ugye ez egy, mint ahogy mondtam, egy hierarchikus struktúra, egyetlen T0 központ található a CERN-ben, ez fogadja a nyers adatokat, és tárolja őket, illetve egy gyors előfeldolgozás után az elosztást is végzi a T1 központok felé. T1 központokból már jóval több található, kb. 12, ez hivatalosan 11, de 12-13-at láttam a jelentésekben, és hát ezek világszerte elosztottan helyezkednek el, dedikált vonalakkal kapcsolódva a T0 központhoz, és ezek a T1 központok végzik a kiterjedtebb, hosszabb időt igénylő adatfeldolgozást. Másrészt másik fontos szerepük, hogy a nyers adatokat szintén, tehát redundánsan a T0-val segítve, illetve kiegészítve tárolják, valamint maguk a feldolgozott adatokat is ugyanígy egymás között megosztva tárolják, valamint a T2-kből származó szimulációs adatokkal ugyanez a helyzet, és tulajdonképpen az összes adatot szolgáltatják ugyanígy tovább a T2-k felé. T2-kből már világszerte találhatunk nagyobb egyetemek, nagyobb kutatóintézetek gondozásában grideket, nagyjából 160 darabra tehető most a mennyiségük. Itt már speciális analízisek futnak, tehát itt már konkrétan fizikusok jönnek a képbe, és mindenféle szimulációkat, analíziseket, feldolgozásokat végeznek a rendelkezésre álló adatokon. És tulajdonképpen a T2-khöz ugyanígy hierarchikusan tovább csatlakoznak a T3-as központok. Ezek a T3-as központok, ezek már nem, tehát ezekkel szemben már nincs semmiféle követelménye a VLCG-nek. Ezek a konkrétan a kutatók belépését vagy hozzáférését támogatják a VLCG erőforrásaihoz, adataihoz. És ezek, mivel mondtam, hogy nincs semmiféle követelmény velük szemben, ez a helyi klaszterektől, több száz CPU-tól esetleg, és többféle szolgáltatást adva, egészen odáig, hogy akár egy egyéni PC is, egy sima user interface-szel is működhet, mint T3. Tehát ez erőforrás függő, az, hogy éppen mely szolgáltatásokat valósít meg egy T3, mit bír, illetve hogy akik használják azt a T3-at, mire van igényük, meg lehetőségük természetesen. A T2 központból, ugye Magyarországon található egy a KFKI RMKI-ban, ez a Budapest nevű szájt, ők ugye 4 fő detektor van az LHC-ben, plusz még pár kisebb, és ők a két, tehát a CMS és az ALIS kísérleteket támogatják, meg legalábbis ez a T2 központ az RMKI-ban, ezt a két, pedig ez a detektor nevek is, ezeknek a kísérleteit szolgálják ki az ezekkel foglalkozó fizikusokat, kutatókat. És hát az Atomkiban egy ilyen T3-as központot szerettünk volna, illetve hoztunk létre. Ez egy folyamatban lévő projekt még mindig, és az egész projektet az NKTH támogatta, egy kutatási infrastruktúra fejlesztési támogatás révén sikerült ezt a gridet megvalósítani. Ennek a pénznek, amit tulajdonképpen az NKTH nyújtott erre a célra, két fő, hát hogy mondjam, szerepe volt, két fő cél tűztünk ki. Egyrészt az Atomkiban nem volt eddig egy normális szerverterem, és nagyjából a fele az anyagi erőforrásnak egy teljesen új szerverterem kialakítására ment el. És a másik része az anyagi erőforrásoknak pedig magának a T3-nak a hardverét, a T3 erőforrásait hivatott egy ilyen kezdetleges konfigurációval legalábbis létrehozni. Ez a projekt honlapja. És még annyit, hogy ez fontos dolog, hogy a debreceni T3 az elsődlegesen, illetve most jelenleg első indításban csak és kizárólag a CMS-nek, Magyar CMS munkacsoportnak a kutatóit hivatott támogatni. Ez azért alakult így, hiszen Budapest és Debrecen között már régen működik egy CMS együttműködés, jó kapcsolatokkal a CERN felé, és így is jött ez a tulajdonképpen ötlet, hogy akkor miért ne az Atomkiban legyen egy olyan erőforrás, amit a helyi munkacsoport jól tudna hasznosítani a munkája során. És akkor ugye, hogy mondtam, az egyik része a dolognak az, hogy egy modern szervertermet alakítottunk ki az Atomkiban, aminek ezek a paraméterei, mert van egy 4x12 kW-os szünetmentes áramforrás, most már összesen 6 REC-szekrényt állítottunk be a gépterembe, amikben intelligens áramelosztó egységek szolgáltatják az áramot, normál, illetve szünetmentes áramot. Hát most jelenleg a 6 REC-ből úgy nagyjából 1-1,5 REC foglalt. Úgyhogy a fejlesztésekre is van lehetőség. A hűtést azt 3+1 ipari klímaberendezés végzi. Ez 3+1, ezt azért írtam így, mert tehát redundáns módon működik, mindig 3 működik, és 1 pedig pihen. Plusz van egy kültéri légcserélőnk is, ez végülis az oltórendszerrel összefüggésben, erre az oltórendszerrel összefüggésben volt szükség, mert a tűzjelző és tűzoltó rendszerünk az egy gázos rendszerű most már, és ennek a rendeltetésszerű működéséhez kell egy ilyen légcserélő, ami képes átmozgatni a levegőt, hogyha oltás történik. Egy modern környezetfelügyeleti rendszer is beállításra került, nagyon kényelmesen távfelügyelhető a szerverterem, hogy mi a helyzet ott, hőmérsékletet, páratartalmat, vízbetörést tudunk érzékelni, és értesítést is küld természetesen a rendszer ezekről az eseményekről, hogyha netán ilyesmi történne, hogy nem megfelel a környezete a gridnek. Beléptető rendszer működik a szerverteremben, csak kártyával lehet belépni, és jelenleg tényleg nem is sok személy, az aki 3-4 személy az, aki most beléphet a szerverterem területére. A biztonságot fokozza a kamerás megfigyelőrendszer, ami sötétben is működik, infravetőkkel van felszerelve, minden mozgásról felvételt készít, visszanézhető, nyilván tárhelytől függően, de legalább kb. Egy hónapra visszamenőleg bármi eseményt meg lehet nézni utólag. Van egy behatolási rendszer is, ez jelez akkor is, hogyha nyitva marad egy ajtó, REC-szekrény nyitva marad, bármi illetéktelen behatolás történik, riasztással jelez. És amit már említettem, egy tűzjelző és tűzoltó rendszer is működik, ami egy gázos rendszerű. A T3 erőforrását négy szerver is egy adattáró tömb adja. Ez a kezdeti hát konfiguráció, ami az NKTH támogatásával eddig létezik. Ez 120 darab 1,9 GHz-es processzormagot jelent, 288 GB memóriát, 60x2 terabájt merevlemezt, ez kb. 100 terabájt hasznos kapacitást jelent majd a gridnek, és egy 48 portos switch, jelenleg csak 2x1 gigabiten megy, de 10 gigára is képes, még alakítani kell a hálózaton egy kicsit, hogy optimális legyen a csatlakozás. És amint említettem, a szerverterem úgy lett kialakítva, hogy magának a gridnek is lehetőség legyen tovább fejlődni, hogyha van rá pályázati pénz. Másrészt most jelenleg a Debreceni Egyetemnek is van ott egy számolórendszere, és hát én szeretném, hogyha a régi elavult géptermeinkből kikerülnének a saját szervereink is egy ilyen, tényleg egy megfelelő környezetbe. És hát, amit mondtam, szeretnénk tovább bővíteni, ez nyilván a elnyerhető kutatási pályázatoktól függ, hogy mire lesz lehetőség a továbbiakban. Hát és akkor ami kialakításra került, illetve éppen kerül, a szokásos grid alapelemek, ugye felhasználói felület, számítási egység, munkaegységek, adattároló egység, és hát mivel látszik is nekünk kevés szerverünk áll most rendelkezésre, viszont szeretnénk tényleg egy komplett kis rendszert biztosítani a CMS felhasználóknak, ezért hát oda vezetett az út, de amúgy is ez egy szimpatikus út volt, hogy virtuális szerverekkel oldjuk meg a dolgot. Igazából nem is nagyon tudom, hogy most mennyire divat nem virtuális szerverekkel dolgozni a gridben, illetve mennyire nagy a részesedése a virtuális megoldásoknak. Nekünk ez egy jó iránynak tűnt. És akkor ami az alaprendszerünk, az, tehát ami a virtualizációt biztosítja a hardware fölött, az egy VMware szoftver, ugye vSphere Client-tel menedzselve, és a virtuális szervereinken hát különböző operációs rendszerek futnak attól függően, hogy milyen szerepet szántunk az adott szervernek. Az általános, szokásos szolgáltatásokat egy Ubuntu-val oldottuk meg. Külön a storage, tehát az adattáró tömb kezelését azt legkönnyebben CentOS-sel sikerült jól menedzselni, és a grid specifikus szoftverekhez, tehát ezekhez az elemekhez, egységekhez a Scientific Linux az, ami kényelmes és kitaposott utat jelent tulajdonképpen, úgyhogy ezek Scientific Linux-os szerverek lettek. És akkor ami a grid szolgáltatások alapját adja, ezeknek a megvalósítása, ugye ehhez szükséges egy köztes réteg, és hát ez úgy tűnik, hogy ez már egy igazából kitaposott út volt előttünk, hogy ehhez az EMI, vagy EMI-nak a hát middleware-jét használjuk. Ez egy olyan kollaboráció, ami több middleware szolgáltatónak vagy fejlesztőnek a munkáját egyesíti, és ez egy tényleg nagyon ígéretes dolog, mert egy nagyon jól kezelhető, egységes, jól felhasználható, könnyen alkalmazható köztes réteget lehet így vele nyerni, így a grid számára, a különböző gridek számára. Ugyanis az EMI-nek a fő, hogy úgy mondjam, támogatottja, vagy ami számára ezt a köztes réteget biztosítja, ez a EGI, az Európai Grid Infrastruktúra, ő a fő hát hasznosítója ennek a kollaborációnak. A mi megoldásunk erre az egészre, tehát maga a folyamat, ahogy mi igyekeztünk elindulni. Ezt hozzá kell tennem, hogy számunkra ez az egész grid technológia és maga a VLCG is, ez egy elég új terület. Én is körülbelül nem egészen egy hónapja foglalkozom ezzel, és természetesen rendes munkaidő után. És mi úgy dolgoztunk, hogy kihasználva, hogy virtuálisak a szervereink, létrehoztunk egy ilyen alapnódot. Ez egy olyan nód, egy olyan virtuális nód, ahol az összes minden be van állítva, ami az összes nódban közös. Tehát fel van telepítve az operációs rendszer, be vannak állítva a megfelelő repozitorik, amiből a szoftvereket nyerjük, meg természetesen az egyéb rendszer alapbeállítások. És akkor ezt ki is kapcsoltuk, ez ott van nekünk talomba, és akkor ebből, amint egy új nódot szeretnénk csinálni, klónozzuk, és akkor egy csomó időt meg tudunk spórolni. Klónozást azért tettem idézőjelbe, mert a licenszek miatt ez nem igazi klónozás nálunk, hanem igazából másoljuk a virtuális diszket, meg a konfigot, és akkor utána még egy kicsit igazítani kell rajta, és úgy ilyen kézi klónozás, ilyen mód. És akkor ezután, hogyha szaporítottunk egy ilyen új nódot, akkor jöhet a nód specifikus csomag telepítése, például, hogyha egy user interface-t szeretnénk, akkor telepítünk rá egy MIUI-t például. A nódoknak az install az még egész könnyű, az nem egy nagy dolog, viszont a konfigurálás az már egy kicsit macerásabb, legalábbis nekünk annak tűnt, főleg első ránézésre, de ebben is segítséget ad ez a JAIM, nem tudom mi a hivatalos kiejtési módja. Ez egy nagyon jó, konfiguráló eszköz. Egy központi konfigurációs fájl alapján szépen beállítja az adott, a kért nódra jellemző dolgokat, úgy, ahogy az működni is fog várhatólag. Ez a siteinfo.dev, ez ebben rengeteg változó szerepel, és minden nódnak más kell, máshogyan, kicsit így, kicsit úgy, de én azt tapasztaltuk, hogy nyilván vannak, mivel ez egy fejlődő dolog, rengeteg hiba van itt-ott, ki kell egészíteni, másképp kell csinálni, mint a manuálban van, és csak úgy működik, de alapvetően egy nagyon jól kigondolt, nagyon jól működő, nagyon jól menedzselhető dolognak tűnik. A tapasztalatunk az, hogy tényleg ez a virtualizáció nekünk nagyon megkönnyítette a dolgunkat. Nagyon sok energiát nyertünk vele, könnyebb a telepítés, sokkal átláthatóbbak a nódok is, könnyebb újrakezdeni, hogyha valami nem sikerül. És amit mondtam, hogy ez az EMI és a JAIM, tehát abszolút nekem pozitív tapasztalataim vannak róla, nagyon kényelmessé. Tehát így, hogy nem vagyok egyáltalán jártas a grid számítástechnikában, így is egész jól sikerült haladni a dolgokkal. És akkor, ami eddig nekünk megvan, a következő nódok vannak nekünk meg, ezek kezdeti beállításokkal működnek most nálunk. Ami azt jelenti, hogy működik, látják egymást, de valószínűleg még tovább kell finomítani a konfigurációt. Tehát van egy user interfészünk, van egy számolóegységünk, ugye a feladatkezelő rendszerrel vagy szerverrel együtt. Van egy példa munka nódunk, ez igazából ez sem, tehát ezt úgy terveztük, hogy ez szintén egy minta, és ez azért lesz jó, hogyha később is van egyéb erőforrás, amit hozzá tudunk csapni a gridhez, akkor elő kell vennünk csak ezt a mintanódot, és leklónozni, és akkor már is egyel több, vagy kettővel több, vagy százzal több nódunk van. Ez csábít is afelé, nagyon jó cikkeket lehet találni arról, hogy igény szerint, ilyen on-demand módon keletkezzenek egy rendszerben munkanódok. Jó, mondjuk nyilván nálunk ennek nem sok értelme lenne, ez csak ilyen érdekesség számunkra. Ott lehet lényeges, ahol többféle kutatócsoport munkáját támogatják egyszerre, és ott nem mindegy, hogy milyen típusú munkanódok vannak éppen fönt, de mondhatom, hogy ha A szervezet igényel többet, akkor A-ból csinálok, A-féle munkanódból csinálok jó sokat, és ki tudják használni jól a hardvert, ha B, akkor B-ből és a többi. De ez mindenképpen ez is jó dolog. Van még egy disk pool menedzserünk, ami kezeli ugye a gridben elérhető adattároló egységeket. Egy BDI, ez egy LDAP adatbázis, ami a szolgáltatásokra, tehát a BDI mentén épül fel a grid szolgáltatásoknak a hálózata, a rendszere, így tudnak egymásról, ki, mikor, mit csinál, hol elérhető. Ez egy nagyon fontos része a gridnek. És statisztikákat szolgáltató nód. Tehát körülbelül ez az, ahol most járunk. És akkor ami még hátra van, hát én odáig látok előre, hogy egyrészt kell még gyártani akkor működő munkaegységeket, worker nódokat, adattároló egységeket sem hoztunk még létre, ezeket be kell konfigolni és hozzácsatolni a Disk Pool Managerhez. És akkor ez a három pont és két kérdőjel azt jelképezi, hogy vajon mi van még túl, mert nem nagyon látunk előre, hogy vajon mi hiányzik még a gridünkből aztán. De mondjuk eddig is úgy történt, hogy telepítettük a nódokat, akkor ja igen, tényleg ehhez, hogy ez működjön, még ez is kell, és húzzák maguk után, egymás után a dolgok. És hát utána azt is meg kell még csinálni, azért látszik még, hogy sok helyen sántít a dolog. Itt-ott nem működik úgy, ahogy gondoljuk, vagy egyáltalán néha. És ezért hát ezt végig kell nézni még egyszer a konfigot, hogy tényleg tehát pontosan beállítsuk őket, összehangoljuk meg, hát igen, kicsit jobban kéne menedzselnünk azt is, tehát adminisztrálni, hogy tulajdonképpen mi is történik, és hogyan. A másik nagyobb egység még, ez a szakmai, tehát speciális szoftvereknek, a CMS munkacsoporthoz működéshez szükséges szoftvereknek a megértése, telepítése, ismerkedés velük, még ezek hátra vannak. És hát igen, ami nagyon fontos, és már a legelején ezzel kellett volna kezdeni, hogy ez nagyon lényeges, hogy jelenleg nem túl nem igazán kiterjedtek a grides szakmai kapcsolataink, úgyhogy nem nagyon van kitől kérdezni, hogyha elakadunk, úgyhogy ezt is remélem, hogy azért ez kialakul, hát már itt a networkshopon is lesz kivel beszélgetni ezekről. És akkor, hogy mi a menetrendje a debreceni gridnek. Ugye 2012. januárban megtörtént a műszaki átadás, és az alaprendszert, tehát az operációs rendszereket, meg az alap szolgáltatásokat azt februárban megcsináltuk. És ahol most járunk, ugye ez a grid köztes réteg telepítés, ennek a kellős közepében vagyunk most benne. Hát reméljük, hogy ez így a tavasszal még rendben lezajlik. Aztán hát nyilván kell egy jó hosszú időszak arra, amíg kiderülnek a hibák, teszteljük, megértjük tényleg minden részletét a dolognak, hogy hogyan működik és miért. Aztán hát jó lenne, hogyha május-június környékén már el tudna indulni ez a T3 grid. Nyilván attól is függ, hogy mennyi időt tudunk ráfordítani munka mellett a munkára, de ezt szeretnénk azért elérni. És hát itt egy áttekintés arra, hogy kiknek volt mostanában vagy eddig köze a gridhez. Erről nem beszélek sokkal többet, és hát köszönöm szépen a figyelmet.
Először szeretnék mondani valamit, csak utána kérdeznék. Amit mondani szeretnék az, hogy mi az NF intézetnél egy ideje már foglalkozunk grid üzemeltetéssel is, főként fejlesztéssel, de azért talán még sokan emlékeztek a Cluster Grid rendszerünkre, egy országos grid hálózat volt, az EG-ben is üzemeltetünk erőforrásokat. Hogyha szükségetek van segítségre, akkor megpróbálunk legtöbb tőlünk tehetőt nyújtani nektek is.
Az nagyon jó lesz, igen.
Úgyhogy akkor erre számíthattok ránk.
Jó.
Ebben, és akkor egy kérdőjele már talán kevesebb is lenne a prezentációban, hogyha ez korábban kiderül. A kérdés pedig az lenne, hogy azt tudom, hogy egy grid rendszert fölépíteni az nagyon nagy munka. Pénzt szerezni hozzá, az még nehezebb, ezt is tudom. De a legnehezebb talán ezt elfogadtatni nemzetközi és kutatói körökben. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatotok volt? Legfőképpen a nemzetközi kapcsolat érdekelne.
Hát nekem konkrétan ebben a témában nem kellett még nagyon utat törnöm, de én úgy látom, hogy ez a CMS munkacsoport, akiket emlegettem, ők nagyon jó kapcsolatban vannak a CERN-nel, tehát nagyon tényleg jó és abszolút gyümölcsöző a kollaboráció, és ők ez az egész gridhez nagyon, tehát ők várják és lelkesek, hogy mikor próbálhatják ki, mikor mondhatják a CERN-ben is, hogy ez van, és akkor ők ezzel számolnak, úgyhogy én eddig mindig csak azt hallottam tőlük, hogy fú, de jó, és mikor lehet valamit csinálni. Úgyhogy az, hogy nemzetközi szinten, hogy ez majd hogyan, milyen fogadtatással el, azt nem tudom megmondani így ezek alapján. De én bízom benne, hogy ez is rendben lesz, és ez pozitív lesz.
Én szinte nem értek a gridhez, úgyhogy lehet, bocsánat, hogyha triviálisat vagy hülyeséget kérdezek. Engem az érdekelne, hogy a storage-al mi a helyzet. Azt említetted, hogy 60x2 terabájtnyi kapacitásotok van, hogy ez valami központi storage-ban van, vagy elosztva a nódokban, illetve hogyha elosztva van, akkor ezt hogyan agregáljátok, mi erre a megoldás? Van erre valami grid-specifikus dolog, vagy valami általánosabb dolgot használtok?
Hát nekünk szerencsénk van, mert ez egy storage szerver, ez másból sem áll, csak Winchesterekből is, nem is lehet rá külön oprendszert tenni, úgyhogy hogy ez abszolút könnyen kezelhető. De természetesen számítunk arra is, hogy jön még erőforrás, vagy ilyen, vagy olyan, vagy bármilyen, és azokban lesz még tárhely. De ez sem gond, mert amit említettem, ez a DPM, ez a Disk Pool Manager, ez nagyon jól képes ezt kezelni, tehát van egy ilyen nód, aminek meg lehet mondani, hogy hol találja meg a legalábbis ez az én értelmezésem eddig erről a DPM-ről, meg lehet neki mondani, hogy hol találja ezeket az adattárakat, és ő mindent elintéz aztán innen tovább, hogy azt hogy használják a többi nódok, milyen módon tárolnak rajta adatot.
Tehát ez a DPM, ez valami grid specifikus megoldás,
igen,
ami,
igen.
ami definiálja a protokollokat belül, igen, meg, és akkor, aha. Tehát alkalmazás szinten a bregál. Jó, köszönöm szépen.
Nincs mit.
Először nekem is egy megjegyzés. Köszönetet szeretnék neked mondani, hogy a szebbik nem képviselő közül végre látunk egy embert, aki élt az informatikához igazából. A kérdésem pedig az lenne, hogy ez csak Debrecenben fog kialakulni, vagy esetleg más hova is telepíteni szeretnétek ezt?
Hát mi konkrétan a debreceni telepítésért vagyunk úgymond felelősek. Én azt gondolom, hogy ez ilyen helyi hát megmozdulás kérdése, tehát valaki kitalálja, hogy hú, nálam van hely, vagy erőforrás, vagy bármi, vagy pályázati pénz, akkor ő ott, és ilyen ötlete van, hogy esetleg van olyan munkacsoport, olyan fizikus munkacsoport, aki mondjuk a VLCG-ben érdekelt, akkor ő azt mondja, hogy hát ő szeretne egy ilyet. Akkor nyilván, tehát ha nekünk már lesz esetleg tapasztalatunk, akkor mi is tudunk segíteni, de konkrétan az még nem jutott eszembe, hogy nem gondoltam arra, hogy máshová, hogy mi telepítsünk. Tehát ez is helyi érdekeltség miatt alakult így, hogy mi úgymond belefutottunk ebbe, vagy én belefutottam egyáltalán a grid számítástechnikába. Volt a feladat, ember nem volt sokra, hát csináljuk, megnézzük, hogy... Nem tudom, ezzel válaszoltam a kérdésre. Nagyjából.
Azt szeretném kérdezni, hogy egyetlen egy T3-as nód van most Magyarországon, ez az Atomkiban?
Nem bátorkodnék biztosat mondani, de szerintem én nem tudok T3-ról másról.
Aha. És a T2 meg a T3 között van valamiféle erőforrás megosztási kapcsolat is, vagy az csak egy ilyen adminisztratív alárendeltség, tehát ő gyakorlatilag osztja a feladatot, ti meg feldolgozzátok?
Én úgy vettem ki, hogy más jellegű a T2 és a T3. A T2 az még nagyon a VLCG része, tehát ő szerves részt ad abból, hogy mi történik tehát a szimulációs adatokat ő generál. A T3, bár lehet, hogy a T3-on is ez működhet. A T3-on az nagyon kutató, specifikus kutató leül, és azt mondja, hogy kitalálja, hogy ezt meg azt meg azt amaz szeretné futtatni, akkor ezen van lehetősége. T2-n is van lehetősége, de én úgy látom, a T2 sokkal általánosabb és meghatározottabb feladatokat lát el. De ez kicsit nálam is homályos, hogy hol válnak el a feladatok, meg hol nem.
És az adatfeldolgozást biztosító szoftverek azok a CERN-ből jönnek, vagy itt mindenki saját maga matat mondjuk az atomkiból olyan jellegű homokozóban, amilyet ő jónak gondolti, megfuttatjátok?
Nem, ezek egységes szoftverek, tehát például a CMS-nek munkacsoport, vagy a CMS globális, mert úgy értem most ezt a munkacsoport, nem a magyar, hanem
akik... A CMS?
A CMS. Nekik megvan a saját szoftver, hát gyűjteményük, amire az ő, ami jó az ő kísérleteikhez, jó azokhoz a kérdésekhez, amiket ők szeretnének kideríteni. És ez CERN-beli dolog. Tehát ez
csak azért kérdeztem, hogy a párhuzamosítás például, vagy a jobütemezés, akkor ez egy nagyjából többé-kevésbé megoldott probléma, tehát azon a CERN-esek...
Ez viszont ezt a köztes réteg adja, úgyhogy ez meg...
Okay.
Ez meg szintén rendben lévő.
Köszönöm. Egyéb kérdés még? Nincs? Akkor nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen.